Füles bagolyolvasó. Fekete István, a kiskakas. Kora délután volt még, amikor Kovácsné összehívta a majorságot. Neki ugyancsak tyúkfélékre lett volna szüksége, de amint elkiáltotta magát, jöttek az erőszakos libák, a szemfüles kacsák, és nagyon nehéz volt a válogatás. Mert válogatni kellett. Öt pár szép sütnivaló csirkét. Holnap jön a tyúkás, akkor már tudni kell, mi az eladó. Elsősorban a ércéket? Nem. A érce olyan, mint a termőfa. Mondjuk azt a csámpásat, meg azt a búbosat még csak, de többet nem. A csámpásra kiskorában rálépett a ló, azóta se egészséges, tehát jó lesz a városi népségnek. A búbosat meg el kell adni, mert nem lát a búbjától, hát jó csibenevelő sose lesz belőle. Se a kukacot, se a héját nem látja meg. Ez eddig kettő, a kakasok közül hetet hamar kijelölt, de aztán a még visszalévő egyel sok baja volt. A kendermagosokról szó sem lehetett. Lábuk sárga volt, mint a csöppentett viasz, tarajuk mint a vér, és ezt a fajtát Kovácsné még hazulról hozta. A fehérekkel is baj volt, mert a fehérek után úgy potyogott a tojás, mint a makkősszel, és most még nem lehetett megítélni, hogy melyik tulajdonképpen az igazi. Mert nem mindig a nagy kakas a jó. A nagy kakas lehet lusta, lehet túlságosan verekedő, amikor a szomszédba is eljár duhajkodni, amire pedig semmi szükség nincs, mert egyrészt kakast nem a szomszédnak tart az ember, másrészt ellopják, vagy elütik a lábát, s akkor jobb, ha a tojásban maradt volna. De a hosszú lábú se jó. A hosszú lábúra a tyúkász azt mondja, hogy ennek a lába a nyakából nőtt ki, és közből csak egy kis bőr van, egy szóval nem szereti, de rövid lábú se legyen, mert az meg nem mutat. Kicsi, no. Kovácsné belekönyökölt a szakajtóba és úgy méregette kis vagyonkáját. Azt a kék farkút se adná semmi pénzért, mert annak olyan csendőr kalapba való tolla lesz, hogy a csendőrök nem tudnak elmenni a ház előtt, hogy be ne néznének. Mikor vágja le ezt a kakast, Kati néni? Nem tudom én, őrmester úr, igazán nem tudom, és váltanak pár szíves szót az ország állapotáról, de még a nagyvilágról is. Sok mindent tud az ilyen csendőrféle, és Kati néni oda könyököl a kis kertajtóra, csak úgy, mint valamikor régen. No, nem olyan nagyon régen, de az idő azért kicsit eljárt azóta. Egy szóval arról a kék farkúról kár is beszélni. Hát akkor melyiket? A kacsák összekapkodták már, amit lehetett, és eltotyogtak, a libák gágogva szaladtak le a vízre, így könnyebb volt a választás, és Kovácsné már majdnem kimondta a szentenciát, amikor öreges cipőjét megkoppantotta valami. Egy kis fehér kakas volt. Kovácsné cipőjén lekopott egy kapocs, és a fényes kapcsot újra megkoppantotta a kiskakas. Nem ennivaló az, te bolond, és jobban megnézte a kiskakast. Hát bizony nem valami mutatós volt. Különösen a taraja nem tetszett. Lekonyult, mint a kivénhett tyúkoké, és a színe sem volt valami kicsattanó. Egészséges rózsaszín volt, de rózsaszín. Hát bizony, kiskakas, kár volt kopogtatnod. Te leszel a tizedik. Azzal megfordult és bement a házba. Nem sietett. A 10 csirke árát számolgatta, összeadta és el is költötte. A csirkék aztán szétszóródtak. Volt olyan, amelyik még az anyával tartott, bár ez csak megszokás volt. Volt olyan, amelyik a szérűbe szaladt, de a többség a kertbe ment, ahol ki volt szedve már a krumpli és alvóra készülő bogárkák kerestek téli ágyat a puha meleg földben. Így jött el az alkony. Amikor a kerengő őszi szél élesebb hangon kezdte pengeni a tarlott ágakat és a nap lehajtotta fejét a földre, mintha búsulna, a csirkék elindultak hazafelé. Az olban álmos árnyék hívogatott már nyugovóra, és amikor mindenik elfoglalta helyét az ülőrudakon, este lett. Olyan este, mint máskor, mégis nyugtalanul beszélgettek a tyúkok, egy-egy lepergő levél koppant az oltetején, és éjjel is felriadtak, pedig nem járt görény a háztáján, és a vérszívó mennyét se surrant be a lécek között. Éjféltájon az öreg kakas csendet parancsolt, mert félt, hogy nem találja el a hangot a kukorikoláshoz, ami pedig nagy szégyen lett volna, de amikor az éber kiáltás végig szállt a házak felett, megnyugodott minden, mert az idő ott surrant végig az udvaron, és érezni lehetett, hogy tarisznyájában benne van a hajnal és az ébredés. Ekkor aztán elbóbiskoltak, Kati néni pedig ebben az időben ébredt fel. Talán álmodott valamit, de nem emlékezett semmire, és mivel elaludni nem tudott, hát végig gondolta újra a napot, hogy jól tette, amit tett, és mit kellett volna másként tenni. Amikor már mindent végig gondolt, eszébe jutottak a csirkék, s eszébe jutott a kis kakas is. És sajnálta. Lám, milyen az ember, gondolta. Kézből nevelte, etette, dajkálta, s most odaadja a kés alá. A kis kakas a konyhán nevelődött, mert anya elpusztult, Kati néni térdén szokott bóbiskolni és a láncos óra láncával játszani, amikor a lánc közel ért a földhöz. Amikor az óra vékony hangon ütni kezdett, tudta már, hogy jön lefelé a lánc, amit megenni ugyan nem lehet, de ha hozzácsíp, tekereg, elugrik és újra visszajön. Akár a gyerek, mondta Kati néni, és most eszébe jutott, hogy a kiskakassal talán rosszul választott. De élni is kell, sóhajtott, s csak akkor jutott megint eszébe, amikor reggel a kiskakas bizalmasan oda sétált a keze alá. Talán el is eresztette volna, de a tyúkász már kikapta kezéből és betette a drótos ketrecbe. Fizetett és a kocsi végig robogott a falun, hogy időben odaérjen a vasútra. A kiskakas ekkor már érezte, hogy valami szokatlan történik vele. Hol az udvar, hol a kert, hol a kút tiszta, hideg vize. Hol van az öreg kakas és hol van Kati néni? A ketreszre oda tűzött a nap és szinte szédelegtek a hőségtől. Tátott szájjal szedték a lélegzetet és majd elepettek egy kis vízért. A ketresz többi fogja ijedt szemmel nézett a levegőbe. Mi lesz velünk, csipogták és nem vártak semmi jót az embertől, aki a kocsis mellett ült és ezüst óralánc fityegett a mellényén. Csak a kis kakas nézett a tyúkászra is bizalmasan és nem félt tőle. Ha lehetett volna, játszik is óraláncával, de nem lehetett. A ketrec a szekérről a vonatba került. A szekérrázása helyett simán szaladt a vonat és zúgva csattogtak vaskerekei. A csirkék hallgattak s az ajtóra néztek, ahol erdők és mezők szaladtak idegen tájakon. S, amikor megálltak, ezer emberi hang zsivongott a levegőben, csúnyán sípolt a vonat s az ismeretlen hangok áradata még jobban összeszorította a kis csirke szíveket. De itt újra napvilágra kerültek. A ketrecet újra kocsira tették s a kocsiról egy ládába, ahol sok másik ketrec volt, mint tele csirkével, kacsával. A kis kakas kidugta fejét és ámulva nézett körül. Mennyi ember, jönnek, mennek, beszélnek, kiabálnak és némelyik csirkéket visz a kosarában. Hova mentek? Akarta kérdezni a kis kakas, de mire megszólalt volna, már eltűntek. Hazaviszik őket? Gondolta. Nagy széles udvarba, ahol gémes kút nyújtogatja nyakát és öreg kakas vigyáz a rendre. Hazaviszik, mert talán ott kevés kis csirke született az idén és az udvaron csirkék nélkül nem lehetnek. Az ő ketrecükből is elvittek már párat s egy asszonyság is szeretne vinni, mert sokat beszél a tyúkásznak, aki jobb kezével a ketreszre támaszkodik. Az asszony azonban nem kap csirkét. Nem tudni, hogy miért, de nem kap. El is megy nagy dühösen. A kis kakas ekkor veszi észre a tyúkász kezét s egyik ujján a vastag karika gyűrűt. Csillog a gyűrűs a kis kakas oda koppint. No, lepődik meg a tyúkász, melyikőtök játszik velem, és bedugja az ujját. A kis kakas csípegeti a gyűrűt és barátságosan néz a tyúkászra. Jó gazdád volt, hogy ilyen szelíd, vagy? Bólintott, de aztán új asszonyok jöttek és némelyik kapott a csirkékből. Később azután elcsendesedett a bódék környéke. A ketrecben már csak négy csirke volt. A többi elkelt. Kérdezte egy asszony, aki ebédet hozott a tyúkásznak. El. Jó piac volt. Az asszony aztán elment. A tyúkász a tányért a ketreszre tettes fölé hajolva, jó ízűen kanalazta az ételt. A nap sütött, a levegőben petrezselyem és almaszagúszkált s a villamosok ott álltak meg a bódé előtt. Ott szálltam le én is, almát akartam venni, de megálltam a tyúkász előtt, mert megláttam, amint a kis kakas határtalan bizalommal játszott a tyúkász óraláncával. Az óraláncon egy kis szerencse malac volt, ez tetszett, különösen neki. Szinte kár az ilyen kezes jószágot levágni, mondtam. Már régen lesem én is, nézett rám barátságosan a tyúkász. Az előbb már a kezemet csípkedte. Nincs odahaza majorsága? Nekem nincs, de van a lányomnak. Nemrég ment férjhez, örülne neki, azt hiszem. Hát, és nagy kék zsebkendőjével megtörölte száját. Hát uram, mondd valamit. Jóformájú kis kakas, húz az emberhez. Nem is adom el, elviszem a lányomnak. Szaporodjon. Bedugta az ujját, megvakargatta a kis kakas fejét, mire az kedvesen pityegni kezdett, mintha mondana valamit. Megvettem az almát, s amikor visszafelé mentem, a kis kakas már külön ketrecben volt. Előtte víz, kukorica, és új udvar várja valahol. Gémes kút talán nem lesz benne, de víz lesz, ennivaló lesz, napsugár lesz, s ez mind együtt az életet jelenti. Intettem a tyúkásznak és ő mosolyogva visszaintett. Sütött a nap, a villamosok csilingeltek, az almák nevettek a polcokon és bennem is csendes öröm szaladt céljel. Hát nem öröm az, hogy a kis kakas megmaradt,